ahogy az én szememben az egész Velencei tó egy egység, sokan így látják. Tehát nekem, ha azt mondom, hogy megyek Velencére, az nem maga Velence, hanem az egész tó. Gárdony, Pázment, Pákhoz, Nadab, Sukorú, minden gyakorlatilag Velence is, az egész rész. Nyilván, akik ott születtek és ott nőttek fel őket, valószínű zavarja ez a rendkívüli módon megnőtt beköltözés. Ahogy a barátaim szokták mondani, mi nem gyakorlatilag vidéken lakunk, hanem az agglomerációban. Mert ez a fél óra Budapesttől autóval távolság, ez semmi. Hamarabb nálam vannak, mondjuk Velencén, mint a 16. kerületben Budapesten.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és a műsorvezető társam újra Jankovics Márton.
Sziasztok!
Egy hosszabb szünet után térünk most vissza, és ennek örömére még valamennyire nyárhoz is kapcsolódó téma a velencei Groenk Bistro tulajdonos ügyvezetőjét, Juhász Emesét üdvözöljük a stúdióban.
Sziasztok, köszönöm a meghívást.
Köszönjük szépen, hogy eljöttél, és rögtön az elején először is tisztázzuk, hogy Groenknek kell ejteni, ugye ez egy, meg az embernek valahogy Grönk ugrik be így ránézésre, de akkor ez egy olyan kérdés, amit sok együttesnek, zenekaroktól szokták megkérdezni, a legidegesítőbb kérdés, hogy honnan jött a név, de azt hiszem, hogy itt most nem lehet megkerülni, tehát ez a kiejtés miatt muszáj volt rákérdeznem az elején.
És Groenknek, vagy Groenknek, ahogy tetszik, egyébként nem jelent semmit. K nélkül zöldet, hollandul.
Értjük, és ha jól tudjuk, akkor ez egy fordított folyamatot mutat be a ti vállalkozásotok, hiszen a COVID-járvány inkább véget vetett sok vállalkozásnak, vendéglőnek, vendéglátóipari egységnek. A tietek viszont pont, hogy a COVID-nak köszönhetően indult el, ha jól tudom.
Igen, így van. Bizonyos része az életünknek a Covid-dal elindult, bizonyos része lezárult. A férjemnek volt egy vállalkozása, egy zöldséggyümölcs nagykereskedése volt, amit gyakorlatilag 100%-ban érintett a Covid, ugyanis éttermeknek szállított és irodaházaknak irodai gyümölcsöt. Pont ez a két szektor volt, gyakorlatilag vagy két szegmense az életünknek, ugye az éttermek és az irodaházak, akik egyik napról a másikra bezártak. Home office-ra mentek az irodisták, és bezártak az éttermek. Úgyhogy gyakorlatilag 2020. március 15-én ültünk otthon a kanapén, egy szép szombati nap volt, hogy jövő héten egy darab megrendelésünk nem lesz a napi X-ből, miközben ott van az árukészlet, az autók, az emberek, a raktár, minden. És körülbelül egy óra alatt találtuk ki gyakorlatilag azt a menekülési utat, hogy rakjunk össze gyorsan egy webshopot, és kezdjünk el Budapesten és az agglomerációban zöldséget és gyümölcsöt házhoz szállítani, hiszen ha boltokból sem járhatnak az emberek, ugye a kijárási tilalom miatt, akkor valószínű erre lesz kereslet. Úgyhogy gyakorlatilag egy pár napon belül összeraktam a webshopot, szerintem következő szombaton kiraktam a Facebook oldalamra, és ennyi történt, és nagyon-nagyon beindult az elején a házhoz szállítás.
És hogy lett ebből aztán bisztró?
Igen, ez egy hosszabb folyamat volt a másfél év vagy két éves COVID lezárás alatt. Gyakorlatilag ugye az első három hónapban, az első lezárást márciustól májusig, júniusig azt hiszem, azt gondolom nagyon-nagyon komolyan vette mindenki. Tehát tényleg mi minden nap mentünk Budapesten, az agglomerációban, szinte alig lehetett az utcán embert látni, hát BKV-n vagy MÁV-on meg abszolút nem. És mindenki online rendelt. Rengeteg sztorim van, tényleg könyvet tudnék arról írni, hogy nyugdíjasok tanultak meg online rendelni, sírva hívtak az elején telefonon, hogy hát a webshopba hogy kell rendelni, ő ezt életében nem csinálta. Elmagyaráztam neki, és a következő alkalomtól már magától rendelt. Úgyhogy az első lezárást tényleg komolyan vették az emberek, és ezáltal nekünk is egy nagyon stabil forgalmat biztosított, vagy túlélést biztosított. Aztán jött az újranyitás, amikor gyakorlatilag azt vettem észre, hogy az embereknek az egyetlen program lehetősége az volt, hogy boltokba jártak. És már hirtelen nem rendeltek online. Tehát az egész lezárás, újranyitás egy annyira instabil üzletet generált nekünk, hogy erre nem lehetett építeni. Úgyhogy azt találtuk ki a férjemmel, hogy mivel 4 éve a Velencei tónál élünk, nyissunk ott egy delikát üzletet, és az egy másik jó kis kiegészítő lába lehet az online biznisznek. Igen, ám csak, hogy ennek az ingatlannak, amit közben megtaláltunk, volt egy meleg konyhás része is. És valahogy adta magát, hogy akkor kezdjünk el abban gondolkodni, hogy főzögelt, ő egyébként nagyon-nagyon jól főz, az édesapjának étterme volt Budapesten még a 80-es, 90-es években, és kb. Ott nőtt fel. Ja, én viszont szintén a gasztronómiában dolgozom 10 éve, csak marketing oldalról, az egyik meghatározó magyarországi gasztrovállalkozásnak vezetem a marketingjét, hogy a kettőnk tudását rakjuk össze, és így belemertünk vágni. És ilyen bisztró, deli jellegű boltot nyitottunk, vagy nyissunk egy bisztró, vagy deli jellegű boltot, aztán majd történik valami, mert gyakorlatilag tényleg azt gondolom, abban a 2 évben tervezni semmit nem lehetett. Annyira kiszámíthatatlan volt minden, nem csak a jövő, a jelen is. Elkezdtünk előkészülni, megtaláltuk az ingatlant, és gyakorlatilag 2021 májusában nyitottunk meg, tehát már az áprilisi újranyitás után egy deli koncepcióval, egy nagyon tág delikát kínálattal, nagyon széles delikát kínálattal, és egy bisztró vonallal.
Azért ehhez is kellett egy bizonyos fakú bátorság, hogy abban az ingatlanban, ahol én emlékszem rá, hogy ott inkább ilyen késdobáló jellegű kocsmák voltak, ott a Velencei vasútállomástól 100 méterre, ott egy ilyen egészen más arculattal üzletet megnyitni. Ez nem, ettől nem tartottatok?
Érdekes, te ezt láttad a helyben, mi azt láttuk, hogy egy park közepén van, közel a vasúthoz, az úthoz relatíve forgalmas rész, ugye pont ott körbe mennek az épület körül az autók, hogy megkerüljék. Ha lejössz az autópályáról Velence felé, akkor szintén ott tudsz eljönni a Velencei tó felé. Mi inkább azt láttuk, hogy egy nagyon napos ingatlan, mert végig ablakos, egy nagyon szép terasszal és egy jó konyhával. De hidd el, semmi stratégia nem volt. Tehát ez, mi abszolút az elmúlt 2 évben a flow-val mentünk. De ezt tudom csak mondani tényleg. Tehát mindaz, amit tanultam az egyetemen a stratégiáról, meg a munkámban csinálom, az itt nem volt. Ez megérzések és a flow. És nyilván beleállni és csinálni.
És mit láttok akkor? Mert ugye itt most már hallottuk, hogy az elhelyezkedés az például, hogy közel van a vasúthoz, az nyilván feltételezni azt, hogy mondjuk így a egy napra vagy akár több napra leérkező kirándulók, vagy turisták, vagy hogy mondják ezt pontosan, hogy aki lelátogat a Velencei tóra, de nem a helyieknek is szól, de hogy ezt látjátok, hogy a helyiek mennyire látogatják, és mennyire kell ehhez képest építeni arra a Velencei tavi turizmusra, amiről majd aztán beszéljünk, hogy most mennyire lett megtépázva, vagy nem lett megtépázva az utóbbi időben.
Én azt gondolom, a mi vendégkörünk azok a helyiek, akik az elmúlt 10 éven belül költöztek le a Velencei tóhoz. Nincsenek statisztikáim, de gyanítom, szerintem meg másfélszereződött a tó lakossága, amiatt, hogy az agglomeráció ennyire kiszélesedik, és ahogy említed a vasutat, szerintem az odaérkező, a tóhoz érkező turisták nem a vasutat használják, azt az ingázók használják. Én ezt látom, én is Budapestre vonattal járok. Nagyon kényelmes. 40 perc alatt a déli pályaudvaron vagy, tehát rengeteg előnye van, és ahogy mi nagyon szeretünk ott élni, mindenki nagyon szeret ott élni, aki az elmúlt pár évben költözött oda.
Tehát akkor ez a fő vendégkör, akkor ez a viszonylag frissen kiköltözött réteg, aki...
Mindenkit szeretettel várunk, de azt vesszük észre, hogy nyilván van egy törzs vendégkörünk, akik igen, ebből tevődnek össze, de nagyon érdekes, mert azt vettem észre már idén nyáron, hogy nagyon sok külföldi betévet hozzánk. Jönnek az M7-es autópályánál, és a Google-ben megtalálnak minket, látják, hogy nagyon szépek a fotók, jók az értékelések, és bejönnek. És nyilván nagyon jó élménnyel távoznak, tehát ez fontos, azt gondolom. De ugyanígy nem egyszer történt meg most nyáron, hogy a Balatonra mentek Szarvasról, vagy Szentesről, vagy Miskolcról nyaralni vendégek, és minket választottak köztes állomásnak egy családi ebédre. Szóval rengeteg olyan vendég is van, aki úton út, tehát hogy valahová megy, mi csak egy köztes állomás vagyunk.
Átutazó vendég,
igen. És aminek nagyon-nagyon örülünk, hogy egyre több viszont, aki desztinációs vendég, tehát minket keres kifejezetten, és azért jön le.
Igen, és akkor térjünk rá magára a velencei tavi turizmusra, hiszen amúgy is a Balatonhoz hasonlítva, hogy most a gyerekről beszélünk, gasztronómiai szempontból is ugye azért is üdvözölték többen a Groenk indulását, hiszen nem sok ezen a környéken nem sok olyan újfajta, tehát ez a típusú vendéglátás nem igazán volt képviseltetve, bár ugye tavaly is indult egy, és aztán elég rövid idő után be is zárt egy reggeliző Velencén, ha jól tudom, az is például be is zárt rögtön, hogy mennyire lehet most így erről beszélni, ennek a gasztronómiai lehetőségéről, hogy másról se lehetett olvasni idén-nyáron, mint hogy a velencei tó gyakorlatilag megszűnt tónak lenni a sajtóban. Tehát nagyon, ha foglalkoztak a velencei tóval, akkor ez volt a témája, hogy nincs víz a tóban.
Én két részre osztanám a kérdésedet. Először szerintem arról kellene beszélnünk, ami a kérdés első része volt, hogy mi a helyzet gasztronómia szempontból a tó körül. Azt biztosan tudod, vagy tudjátok, hogy azért a kínálatot nem bőséges. Tehát nem a Balatonról beszélünk, ahol már nagyon régen beindult a idézőjelben gasztroforradalom. Tehát megjelentek azok az új hullámos helyek, amik folyamatosan szorítják ki az embereket és a turistákat kihasználó lenyúlós helyeket. A velencei tónál mi az elmúlt 4 évben, mióta ott élünk, azt látjuk, hogy ilyen hely nem volt. Tehát nincs egy tipikus törzshely az embereknek, ahová el tudnak menni, és szeretettel látják. Van egy-két kávézó Gárdonyban, szerintem az északi parton sem, nem nagyon tudok.
Cukrászda
van. Van egy-két kezdeményezés, nyilván én nem látok bele, hogy ők hogy működnek, hogy nem működnek. Egy lehetőséget látunk abban, hogy úttörők tudtunk lenni egy keresleti piacon gyakorlatilag.
És azóta lettek követőitek? Vagy lettek olyanok, akik szintén azóta elindultak?
Na, mondjuk inspirálódhatnak a példátokból.
Egy-két kávézó azóta nyílt, azt gondolom, de igazán ilyen közösségi helyről, mint ami mi is vagyunk, nem nagyon tudok, vagy bisztróról.
És beszéljünk a kérdés másik feléről is, ami ugye arra vonatkozott, hogy ez a negatív sajtóvízhang, meg hát az alapvetően ez alapján aggasztónak tűnő jelenség, amiről ez szólt, az hogyan érintette akár a ti helyzeteket, de nyilván általában az ottani vendéglátás helyzetét.
Azt láttam idén nyáron, de már tavaly nyáron elindult igazából a folyamat, hogy az összes médium arról írt, hogy milyen katasztrofális állapotban van a velencei tó, és itt megálltak, hátradőltek, és köszönik szépen, ők lehozták a hírt. Abban viszont nem gondolt bele sajnos a sajtó, hogy ez emberekre, családokra milyen hatással van. Gyakorlatilag nem egy olyan vállalkozót tudok, aki idén már nyár elején be kellett, hogy zárjon, és teljesen más profilt kellett elindítani, mert nem jöttek turisták, ők ugye arra építettek. Viszont arról nem szólt a fáma, hogy az egész velencei tó az nem csak a tóból áll. Tehát szerintem 3-4 napot úgy el lehet ott tölteni a tó körül, hogy a tavat nem kell, hogy lásd. Csodálatos a természet, ami ott az északi parton látható, és nagyon szuper kiránduló utak vannak végig. Gyakorlatilag van egy arborétum, van a Pákozdi Pagony, van madárrezervátum, ott van a szintezési ősjegy például Nadapon. Tényleg egy napos túrára tökéletes. Aztán ezen kívül gyakorlatilag sportolásra fantasztikus az egész tó környéke. Végig ki van építve a bicikliút, ami egy 30 kilométer durván. Ez egy pár órás program családoknak, ha megállnak pihenni, akkor akár egy egész napra is ki lehet húzni ezt. Ezen kívül szerintem a pázmándi borászok nagyon-nagyon jönnek föl, nagyon jó kísérletek vannak már, és nagyon jó borászok. Ne is említsük Szentesi Józsefet, aki ugye országosan ismert borász, és az összes szülőterületen Nadapon van, illetve hát ezen kívül még számos sportolási lehetőség van. SUP-tól kezdve a kitesurfösök gyakorlatilag nekik irreleváns, hogy most a tóba 2 méteres a víz, vagy 1.
De ti ezt érzékeltétek ti is, hogy ez idén nyáron visszaesett ezek emiatt a sajtóvízhang miatt, vagy ezek miatt a hírek miatt, ez a típusú dolog, vagy megmaradt ezeknek mindennek, amit mondtál, a maga vonzereje, és nem volt olyan mértékű visszaesés?
Mivel nekünk a célcsoportunk nem kifejezetten az a turista, aki lejött a Velencei tóra 3-4 napra vagy egy hétre nyaralni, ezért mi visszaesést nem láttunk, nem tapasztaltunk, inkább azt mondom, viszont láttunk másokon, ami nagyon sajnálatos szerintem.
Uh-huh. Tehát akkor ez volt, csak nem pont ez a ti vállalkozásotokat érintette ez olyan volt. Mélyen.
Tehát pont akkor azt mondjuk, azok, akik mondjuk felülnek a vonatra, és nem mennek a Velencei, vagy az Agárdi strandra, akkor azok nem feltétlenül a ti értelmeteket szokták célba venni.
Nem, ők általában lejönnek reggel és este visszamennek.
Ez a strandon, tehát az a...
Igen, ezért mondom mindig azt, hogy ami a Velencei tó előnye, hogy nagyon közel van Budapesthez, az a hátránya is, hiszen reggel lejönnek a strandra, és este hazamennek, és nagyon sokszor magukkal hozzák egyébként az ebédet.
És a ilyen értelemben akkor titeket a szezonalitás is kevésbé érint, hogy nem annyira az van, hogy nyáron óriási a pörgés, és akkor télre meg szinte be lehetne zárni, mert senki nincs. Gondolom akkor, hogyha inkább helyiek járnak oda törzsvendégként, akkor azért a tél ilyen szempontból, aztán majd külön beszéljünk a rezsikérdésekről, de ebből a szempontból vendéglátás szempontjából nem jelent akkor a kihívás számotokra ez az ingadozás vagy fluktuáció.
Azért hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem érint. Szerintem ugyanannyira érint, mint bármelyik más vidéki vendéglátó helyet. Gyakorlatilag az, hogy teraszot tud lenni, és kisüt a nap, és mindenki csak a teraszra akar kiülni, ez novemberben egy ködös kedd este nem teszed meg. Tehát nem ülsz be azért egy étterembe, hogy pláne vidéken, amikor azért költöztél oda, vagy azért élsz ott, mert már unod a budapesti pörgést, és úgy otthon bekuckózva ellenél, akkor nem mész el étterembe. Ezt nyáron viszont elmész. Mi ezt vettük észre egyébként.
Egyébként a terasz nélkül is, mert a terasz az egy fontos szerepet tölt be a ti életetekben, meg a kommunikációban is hangsúlyozzátok, hogy, mennyi, hogy a terasz nélkül mennyire működik a vagy téri eset.
Egész évben nyitva vagyunk, gyakorlatilag van egy belső galéria részünk, egy nagyon hangulatos, ilyen jó bisztró jellegű galéria rész, illetve a lenti rész is, ahol összesen 36-38 fő le tud ülni, tehát fönt és lent. Úgyhogy mi vagyunk télen is. Nyilván a forgalom az kevesebb, de akkor talán jobban meglátszódik az, hogy a törzs vendégek mennyire használják a helyünket. Én egyébként így ezt kommunikálom is, meg nagyon nagy fókuszt helyezünk a közösségi életre, hogy mi egy aktív kohó, egy közösségi tér legyünk.
Igen, most a Facebook oldalatokon láttam, hogy van rengeteg, nem tudom, sushi vacsora.
Indiai vacsoránk, sushi vacsoránk, minden hónapban van borklubunk, sörklubunk, van minden hónapban ginestünk, vannak beszélgetős estjeink. Igazából ez onnan jött, hogy mikor tavaly nyáron már elkezdtem megismerni a vendégeinket, és rájöttem, hogy én tulajdonképpen mindenkit ismerek, viszont ők társas magányban ülnek a teraszon. Mert ők, vagy kettesével párok, vagy négyesével családok nem ismerték a többieket. Holott egy városban laktak. Úgyhogy kitaláltam, pont egy éve szerintem októberben, hogy elkezdek programokat szervezni, hogy jobban összejöjjenek, és legyen ez egy tényleg egy közösségi térként használják gyakorlatilag a delit.
És volt erre igény ezek szerint?
Igen, abszolút. Sőt, képzeljétek el, hogy... Az elején azt csináltam, hogy ültetési rendet adtam. Tehát nem hagytam, hogy kettesével ültettem le a párokat sem, hanem párokat összeültettem.
Ez mint a svéd esküvőkön szokták
igen,
csinálni.
Igen, ezt nem tudom, ez is egy megérzés
nekem
volt.
Teljesen felidézted most az ír pub élményeimet, mert ott volt az, hogy bementem kora délután egy gyakorlatilag üres pubba, ahol az összes asztal üres volt, egyetlen asztalnál ült egy ír társaság. Én az első napomat töltöttem ott, és miután leültem a kis Guinness-emmel egy üres asztalhoz, távol a többiektől, így odajött szabadkozva a csapos, és megkért, hogy lennék olyan kedves, hogy átülök a társasághoz, mert itt nem szokás különülni, mondta így a tök üres pubba, úgyhogy ez a szellemiség, és tényleg pillanatok alatt ott kialakult egy ilyen
abszolút,
közös...
Abszolút, és képzeljétek el, hogy üzeneteket kaptam egy pár hónap után, hogy mennyire köszönik, hogy én ezzel X-el és Y-nal összeültettem, mert hogy ők elkezdtek rajtunk kívül is összejárni és barátkozni. Sőt, volt mostanában a Facebookon egy trend, biztos tudjátok, hogy ilyen két szót vagy egy szót ki kellett írni magadról. És rájöttem, hogy kiírtam magamról, hogy én mit gondolok, hogy faszenes grill, és rájöttem, hogy nem biztos, hogy ezt mondanák rólunk a vendégeink. Úgyhogy feldobtam a kérdést, hogy gyakorlatilag mit gondolnak ők rólunk. És olyan válaszok jöttek vissza, hogy központ, meg hogy miattatok szerettem meg, hogy leköltöztünk Velencére, teljesen megdöbbentő volt számomra. Tehát annyira jó érzés, hogy szeretünk és szeretve is vagyunk.
Igen, ez egy webshop elindításától, hirtelen ötlettől, meg kényszertől vezéreltetve azért egy elég nagy távolság így egy-két év leforgása alatt, hogy központtá válik az ember. De visszatérve még az eredet történetetekre, ugye, hogy egy zöldség nagykereskedésből, vagy zöldséggyümölcs nagykereskedésből, ahogy mondtad, alakultatok félig meddig kényszer hatására a flow-t követve bisztróvá, hogy nyilván az alapanyagok az mindig kulcskérdés, akkor nektek ilyen értelemben a zöldséggyümölcs tekintetében gondolom megvolt az a kapcsolati háló, ami ezt azért segítette, de nyilván vannak egyéb húsok, meg egyéb alapanyagok is. Ebben mennyire...
Meg hát van a delikát
üzlet meg hát a is. Meg a delikát üzlet is, és tehát, hogy ez ennek a beszerzése mennyire megy zökkenőmentesen, hogy azt a minőséget kapjátok, amit szeretnétek is aztán továbbadni?
Amikor nyitottunk, akkor egy nagyon széles delikát választékunk volt. Ez jött onnan egyrészt, hogy a webshopban azért már egy idő után a zöldséggyümölcs mellett megjelentek egyéb delikát termékek is. Nyilván próbáltunk kiválasztani olyan nagyon jó minőségű, elsősorban hazai termelőt, akitől vásároltunk, és ha bevált a kapcsolat meg a termék, akkor beraktuk a delikát részre a termékeket. Nagyon széles volt szintén a friss áru választékunk, tehát rengeteg sajtunk volt, felvágottak, magyar, olasz, spanyol, mindenféle. És aztán gyakorlatilag egy fél év alatt kiderült, hogy nekünk inkább a bisztró a meghatározó vonalunk, és az, amiről minket azonosítanak. Úgyhogy leszűkítettük a delikát kínálatunkat arra gyakorlatilag, arra a szintre, amire igény is van, és amit el tudunk jól és stabilan látni jó minőségű áruval. A beszerzés az olyan szempontból jelent most a mai világban problémát, hogy egy nagyon szuper, fantasztikus biogazdaságból érkezett hozzánk, Olaszországból sonka, szalámik, tehát nagyon sokféle hústermék, és már fél éve nem rendelünk gyakorlatilag, mert az euró árfolyama úgy elszállt, és az üzemanyag árfolyam ugye a fuvarozásban nem is volt soha támogatott ár. Olyan magas áron tudtuk volna kirakni a pármai sonkát, hogy nem már. Tehát mondtam Balázsnak, hogy ezt ne vállaljuk be. Ez irreális.
Valószínűleg nem is lenne rá kereslet, vagy szóval, hogy nem
vagy nem a Velencei tónál.
Vagy nem a Velencei tónál.
Igen.
És akkor most akkor hogy áll, miből áll vagy hogy áll össze a delikát részleg így?
Delikát kínálatunk. Vannak magyar termékek, egy magyar beszállítótól megy a szóról, onnan érkezik az összes mangalica, kolbász, vastag kolbász, sonka, májas, minden egyéb. Egyébként csak visszatérve az áremelésre, mert gondolom fogod majd kérdezni, pont most az elmúlt egy hónapban történt ott is egy nagyobb áremelés, nyilván az ismert okokból. Szóval felvágottak mellett sajtok, két sajtszállítónk van, ott Baracskán van egyébként szerintem az ország legjobb sajtja, a Cheese sajtműhely, nem tudom, hogy ismeritek-e őket. Idén például aranyérmet és egy bronzérmet hoztak el a világbajnokságról a sajtjaikkal. Úgyhogy ez nagyon...
De akkor maradt nagyjából ugyanez a profil, csak a külföldi helyett magyar szállítók.
Igen, és a korábban mondjuk volt 300 fajta termékünk, most van mondjuk 40, de az olyan. De a borkínálatunk az továbbra is, azt gondolom elég széles ahhoz képest, hogy egy vidéki hely vagyunk.
De ezek a helyek és az ezekkel való kapcsolati háló, az adott volt valamennyire a te gasztrohátereddel, meg a férjed gasztrohátterével, vagy ezt az elmúlt években kellett ennek egy részét így felépíteni és kialakítani, és ez mennyire ment könnyen vagy nehezen, ez engem tökre érdekelne.
Nem volt adott semmi. De gyakorlatilag ez is úgy ment, hogy mikor a webshopunk volt, nagyon sokan egyébként be is jelentkeztek. Látták, hogy viszünk fel folyamatosan delikát termékeket a kínálatba, és akkor ránk írt az ecetes, hogy neki szuper ecetei vannak Bodrog keresztúron, és hogy árulhatnál nálunk, árulhatja, fantasztikus termékek, mai napig tartjuk. Ugyanígy például a mustár, egy olyan mustárt árulunk, akik egy 200 éves erdélyi receptúra alapján készítenek 10 féle mustárt Zalában. én mustármániás vagyok, tényleg nagyon-nagyon jó a termék, úgyhogy nyilván őket szintén tartjuk mai napig. De ez is egy ilyen szerves folyamat volt, hogy hogyan alakult ki a mostani kínálatunk.
Majd mielőtt az elengedhetetlen, vagy kihagyhatatlan rezsikérdésbe belevágnánk, azért én még azt megkérdezném, hogy ti mondtad, hogy 4 éve laktok Velencén, hogy ti hogy látjátok? Szóval ez egy elég összetett településképnek tűnik, ahol egyszerre megvan az, hogy egy turizmus, egy komoly erős idegenforgalmi nak való kitettség, ugyanakkor egyre komolyabb agglomerációs lakosság is van, de ugyanakkor van a falunak egy régi lakosság, ugye, amit az Ófalu részben láthatunk is, ahol még régi házak is megvannak, és ott láthatóak azért van egy olyan réteg, akik már évtizedek óta, vagy még régebben óta ott élnek, hogy ez melyik irányba tolódik most szerint? Ebből a három résznek melyik a dominánsabb, te hogy látod a velencei lakosságban?
Én azt gondolom, hogy ahogy az én szememben az egész Velencei tó egy egység, sokan így látják. Tehát nekem, ha azt mondom, hogy megyek Velencére, az nem maga Velence, hanem az egész tó. Gárdony, Pázmány, Pákhoz, Nadab, Sukoró, minden gyakorlatilag Velence is. Ez az egész rész. Nyilván, akik ott születtek és ott nőttek fel őket, valószínű zavarja ez a rendkívüli módon megnőtt beköltözés. Ahogy a barátaim szokták mondani, mi nem gyakorlatilag vidéken lakunk, hanem az agglomerációban. Mert ez a fél óra Budapesttől autóval távolság, ez semmi. Hamarabb nálam vannak, mondjuk Velencén, mint a 16. kerületben Budapesten.
Vagy a repülőtéren.
Vagy a repülőtéren. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy ellentét biztos, vagy egy ellenérzés biztos, hogy van a helyi lakosokban azzal kapcsolatban, hogy mennyien költöznek, és kicsit ilyen koordinálatlanul költöznek. Tehát képzeljétek el, hogy már Velencének van egy része ott a Bencehegy alatt, ami 4 éve, mikor oda költöztünk, biztos akkor Bence tudod, 4 éve, mikor oda költöztünk, ott 2 darab épület volt. Ennyi, és egy kopár rész. Most, ha elmész, szerintem egy 50 ház van, és úgy, folyamatosan épülne, lakóparkok épülnek.
Van egy spár ott most már, tehát üzlet, és az egész az autópálya melletti síkterület
teljesen be van építve, viszont az a probléma merült már fel, hogy nem tudják a vízhálózatra rákötni az új házakat, mert az infrastruktúra nem fejlődött olyan ütemben, amilyen ütemben a beköltözés. És ez csak egyrészt, de gondoljatok bele az óvodák, iskolák helyzetében. Most például pont tegnap az egyik vendégünk mesélte, hogy Velencén 30 óvodásnak nem tudtak helyet biztosítani, nyilván megtalálták a módját, de 30-al több olyan óvodás volt, és ez csak Velence. Gárdonyagárd, arról nem nincs információm, de valószínű ugyanez az arány és ugyanez a helyzet.
Igen, tehát akkor ezek a feszültségek megvannak, de hogy említetted amúgy, hogy a tóba a legtöbben, akik oda mennek is, egy egységként gondolkodnak, amúgy ez a gondolkodás vannak, szóval hogy ez így stratégiailag is megvan, tehát ugye az önkormányzatok, mert ugye ez a Balatonnál is állandóan felmerül, meg vannak erre próbálkozások, hogy erre egy egységes régióként gondoljunk, és nem minden önkormányzatnak azok legyenek az ösztönzői, hogy csak a saját határáig nézze a dolgokat, de hogy ez azért nem egy problémamentes, vagy nem egy magától értetődő folyamat.
Ez nem egy magától értetődő folyamat, ahogy látom. Én azt látom lakosként és ott vállalkozóként, hogy aktív kommunikáció nincs a helyek között, tehát szerintem irreális, hogy egy 30 ezeren, 10-20 ezeren lakhatnak összesen, akkor fogalmam sincs, mennyien laknak ott a tó körül, de hogy mégis hát 8 önkormányzat.
Nyáron többszöröse,
de hogy mégis 8 önkormányzat tartozik ennyi emberhez, vagy ehhez a területhez. És nincs például ezáltal szerintem egy egységes velencei tó stratégia sem. Fogalmunk sincs lakosoknak, meg vállalkozóknak, hogy mi a velencei tó mondjuk a vezetők fejében.
És hát mondjuk ezt hozzáteszük, hogyha beszéltünk itt a negatív sajtó viszonyról, azok is hozzájönnek, hogy bekerülnek ezek a dolgok, mint a velencei strandon a tónak háttal lerakott székek, amik bejárták a sajtót, vagy az a gárdonyi strand, ugye a fallal, meg nem tudom. Tehát egy csomó olyan dolog van, ami kicsit a helyi önkormányzatok és a innen nem is látható különféle gazdasági ügyeknek is lehet, hogy rátesznek egy lapáttal, hogy az emberek kicsit olyan furán, vagy a fura dolgok jutnak el a közvéleményhez a velencei tó környékéről.
Igen, azt gondolom, igazad van, ez semmiképp nem segíti.
Igen. És még egy kérdés, aztán tényleg rátérhetünk a rezsire, hogy viszont oké, hogy budapesti agglomerációval beszélünk, de hát van ott egy sokkal közelebbi nagyváros, Székesfehérvár. Az egyáltalán nem kapcsolódik annyira, hiszen tehát a Székesfehérvárhoz képest, az ugye nagyon sokan járnak, vagy jártak oda ki, jártak a tóhoz, hiszen nagyon közel van, egy van, a Dinnyés az a következő vasúti megálló Fehérvártól. Ott ez mennyire látjátok, hogy mennyire van közel ilyen tekintetben a város, vagy inkább már tényleg inkább budapesti agglomerációként működik ez a környék?
Nekünk nagyon sok vendégünk van Fehérvárról, 20 perc autóval, tehát tényleg nem egy nagy távolság. Viszont azt gondolom, hogy Fehérvárnak is talán ugyanez a hátránya, ami Velencei tónak, hogy Budapest nagyon közel van. Tehát Nyíregyháza fejlődik meg Debrecen, mert annyira beláthatatlan a távolság Budapestről, hogy nem tudsz ingázni. Fehérváron, ha kitalálod, hogy ennék egy jó, nem tudom, vietnámit, akkor beülsz az autóba, és 40 perc múlva, vagy 50 perc múlva Budapesten vagy egy vietnámi étteremben. Ezt Nyíregyházáról nem biztos, hogy megteszed spontán egy kedd este.
És igen, most már akkora előkészítés, már itt annyiszor említettük, de hát nyilván megkerülhetetlen minden ilyen beszélgetésben az elmúlt időszakban az, hogy ugye helyek zárnak be most is, most nem a Covid miatt, hanem a rezsiterhek miatt, és hogy ti ebből jelenleg mit érzekeltek, meg mivel kalkuláltok a téli időszakra, mondtad ugye, hogy télen is nyitva vagytok, tehát hogy ilyen értelemben most ez a szezonalitás nem a javatokra dolgozik, hogy amúgy is bezárnátok télen, vagy ilyesmi, tehát mit láttok ebből, milyen telet láttok magatok előtt?
Igen, a terv az nem az, hogy bezárunk télre. Még nem kaptuk meg az első áramszámlát, mi gázt nem használunk egyébként, és kezdetek valami oknál fogva, egy hetedik megérzés alapján a férjem kitalált a nyár elején, hogy teljesen átáll faszenes grillre. És csinál egy nyári konyhát, amit meg is építettünk, és mindent a faszenes grillben fog megsütni. De még a tésztát is, anyokit, mindent, nyilván előfőzés után. Ezáltal rengeteg olyan áramigényű eszköztől megszabadultunk már az egész rezsimizéria előtt, ami most hát katasztrofális lenne. Tehát tényleg azt gondolom, hogy eddig sem volt kevés az áramszámlánk, de hogyha nem állunk át, akkor ez tényleg végzetes. De azt képzeljétek el, hogy ha iparági szinten nézzük, akkor eddig mondjuk egy vendéglátó egységnek az árbevétele 3%-át tette ki a rezsi. Most 30 helyenként. Tehát ez kigazdálkodhatatlan tényleg egy ennyire munkaerőintenzív szektorban, hogy gyakorlatilag a munkaerőköltséged is rendkívüli, de hát ezek után a rezsid is az lesz.
Nektek amúgy a munkaerő oldal, mert ugye ez szokott a ide érkező vendégeinkkel egy állandó visszatérő téma lenni, szintén a munkaerő hiány. Ti amúgy hányan dolgoztok?
Minket azért annyira talán most nem érint ez, mert van egy fix csapatunk, akikkel gyakorlatilag szerintem indulás óta megvannak.
Őket nem csábították el a balatoni legendás fizetésekről szóló.
Nem, szerencsére nem. Illetve nálunk talán az még egy másik előnye, hogy a férjem bent áll, és Balázs ott van, és főz, és ő egy meghatározó embere a konyhának. Nyilván más is meg tudná csinálni, ezt, de ha ő ott van, és dolgozni van kedve, mert ez a hobbija és az álma valósult meg ezzel, akkor miért ne?
Voltam úgy előtte is ilyen álma, vagy ez így menet közben alakult, mert mondtad, hogy gyerekkorában ott nőtt fel gyakorlatilag egy étterem konyhájában, de hogy ugye mégse ezt a pályát választotta eredendően, tehát ehhez kellettek ilyen külső ösztönzők, hogy ide...
Igen, ő vendéglátóipari főiskolát elvégezte, meg még utána szintén még az édesapjának az éttermében dolgozott aktívan, de aztán teljesen más pályára ment. És mindig is a hobbija maradt a főzés. Tehát nálunk nem én főzök, ő, mert közölte, hogy én ne vegyem el az ő hobbiát. Úgyhogy mondtam, hogy rendben. Hát igen, ő 47 évesen találta meg azt, amire született, amit csinálnia kell. Neki ez jön természetesen.
És amúgy erre a faszines grillre visszatérve, hogy mondtad, hogy volt ez a hetedik érzékkel, vagy nem tudom, hányadik érzékkel megtalált átállás nyár elején, hogy ez nyilván ez egy teljesen laikus kérdés, hogy ez télen is működő dolog, tehát hogy ez nem valamilyen
igen,
nyárias
télen is.
Történet.
Nem, most nyáron nyilván a nyári látványkonyhába költöztünk ki, ott a terasz egy részét leválasztottuk, és gyakorlatilag látod, hogy készülnek az ételek, ha sztéket ennél odamész, és kiválasztod, hogy ezt a tíbont választ szeretnéd, vagy azt, hogy megsüssék. Szóval ez is egy ilyen közösségépítő interakciós elem az egész deliben. Most pedig azt tervezzük, és hát nem csak tervezzük, hanem meg is valósítjuk, hogy pár héten belül beköltöztetjük lentre a földszintre ezt a egy nagyon erős elszívással ezt a sütőt, és továbbra is ezen működünk tovább. És nyilván ez segíteni fogja a fűtést is, mert ha a rezsire visszatérünk, akkor még amellett, hogy vannak az munkaeszközök, még azért a fűtés része egy nagyon fontos eleme gyakorlatilag a vendéglátásnak, hogy komfortosan érezzék a vendégek magukat.
És egyébként nyilván ilyen válságos időkben ez eleve kicsit ilyen meseszerűnek tűnik ilyenről beszélni, de szerintem tök fontos kérdés, meg azt is említetted ugye, hogy alapvetően nem egy stratégiai mentén, hanem ilyen megérzések és flow mentén alakítettátok eddig is a dolgot, de amúgy vannak ilyen terjeszkedési terveitek, mondjuk, tehát azon túl, felmerült-e már bennetek olyan, hogy ezt akár máshol is nyitni ilyet, vagy annyira férjed személyhez és jelenlétéhez kötődik az, hogy ez fel sem merült.
Vagy akár ilyen... egy tónak egy másik partján. Vagy másik.
Igen, mert hogy mondtad, hogy van potenciál a tóban még, hogy
igen,
lenne.
Igen, de azt gondolom, hogy a tó körül nem szeretnénk még egy delit nyitni, szerintem ezzel szerintem ott rendben vagyunk. Nyilván a cél az, hogy ne non-stop legyen ott Balázs, tehát hogy az ő személyét azt folyamatosan azért váltjuk ki. Hogy van-e terjeszkedési lehetőség? Terveink vannak, de konkrétum nincs, és azt gondolom, hogy most megint egy olyan időszak jön az életünkben a COVID után, amikor így ki kell tartani. Keményen dolgozni, és ki kell tartani. És ha túléljük, akkor utána majd felteszem nekem ezt a kérdést, és majd tudok válaszolni rá. Most ez a cél, hogy legyünk túl ezen az első kezdeti sokkon, azt gondolom, mert ugyanúgy, hogy a vállalkozások sokkot kaptak, szerintem az emberek, a vendégek is sokkot kaptak most.
Tényleg, és ezt amúgy érzékeltétek az elmúlt időszakban már, hogy esetleg törzsvendégek, akik eddig bizonyos rendszerességgel jártak, azok most vagy egyáltalán nem tudnak jönni, vagy elmaradoznak.
Egyelőre nem, de azért még most nagyon jó idő volt. Tehát az elmúlt pár hétben kifejezetten jó idő volt, és olyankor az embereknek is más a kedve. Nem kell otthon sem fűteni még annyit. Majd januárban meglátjuk, hogy mi lesz. Szerintem, hogyha továbbra is nagyon... Én azt gondolom, hogy továbbra is a jó minőségre vevők lesznek az emberek. Lehet, hogy nem fog elmenni heti háromszor étterembe, az a vendég, aki eddig eljárt heti háromszor, de egyszer valószínű, hiszen az igény megvan benne és a családjában erre.
Nagyon szépen köszönjük Juhász Emesének, hogy vendégünk volt, és beszéltünk a mindenféléről, a Grand Cantúl a velencei vendéglátás helyzetéről is. Nektek pedig köszönjük, hogy hallgattátok a Filézőt, tegyetek továbbra is így a podcastunk adásait megtaláljátok a 24.hu-n, illetve Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy bármilyen streaming felületen, ahol ilyesmit szoktatok hallgatni. Sziasztok!
Sziasztok!
Köszönöm, sziasztok!